Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A Keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a Visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
Nem szégyenül meg senki, te vagy a remény, ez éklen vízek mindig, Uram. Vigyázz rám, óvjál, és szükségem van rád, te hozzád felemelem, Uram, ha legyen
A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről.
Nekem az irányom ez, hogy egyre jobban Krisztus evangéliuma szerint éljek. Tulajdonképpen a hitelesség elmondta, hogy nekem is vannak gyengeségeim. És hogy valóban vannak, de nem azt jelenti, hogy én a halálos bűnökbe csak úgy beleegyezek. Nem arról van szó, hogy én ezt úgy félváról veszem, hanem látom, hogy mik a gyengeségeim, és elesek, de kérem a lelki vezetőt. Leteszem a bűneimet, és talpra akarok állni, és kérem az Urat, mert a magam erejéből nem megy. Ez a hitelesség. Itt már egy belső lelki harcról van szó, de hiteles vagyok. Bemutatom nem csak azt, hogy mi lenne az ideális, hogy mit mondott a pápa, meg mit mondott Szent Ágoston, hanem hogy én ezeket elhiszem, amit az Isten mond, meg a pápánk, hogy sokszor szenteken keresztül az Úrnak a szavát, és én azt komolyan veszem, hiszek benne, és meg akarom élni, mert ez az üdvösségnek az útja. Amikor így merek beszélni, akkor már nem nagyon sok mindent tudnak velem csinálni. Persze, aki a bűnbe megátalkodik, az úgy is teszi azt, amit tesz. Azonban a hitelesség, hogy nem csak arról van szó, hogy én most engem hogy tekintenek rám, hanem hogy valaki súlyos bűnben van, akkor szólok neki, mert az üdvössége van veszélyben, és nekem ez kötelességem megtenni. Ismerjük Ezekiel prófétának az őrálló szerep, hogy az Úr mondja Ezekiel prófétának, hogy ha a fele barátod vétkezik, akkor menj oda, szólj neki, ha megtér, megmented az ő lelkét is, meg a magad lelkét is. Ha ő nem tér meg, ő majd felel a saját tetteért, de a saját lelkedet megmentette. De ha nem mész oda, súlyos bűnben, akkor az ő lelke is elveszik meg a tiéd is. Tehát az őrző vagyok én a testvéremnek, és az. És a hitelességben, hogy kimerem mondani, és felmerem vállalni azt a felelősséget is, hogy ki tudja, hogy mit fognak mondani, hogy a hitemért kiállnak, és bármi kis apró dolgot teszek, egyből mondják, hogy na, jó keresztény, hogy is van ez? És persze a tetteimért felelősséget vállalok, de akkor is szólok, hogyha főleg súlyos bűnökről van szó. Arról nem is beszél, vagy amikor beszélünk az evangelizációról, a hitelességről, hogy kimondok dolgot, hogy hitemről tanúságot teszek, az mindig visszahat, vagyis mindig erősödik a hitem. Minden kipróbált hit, amit én elmondok másoknak, kifejezek, vagy közösségben, amikor evangelizálunk, valakinek tetszik, van, aki legyint ránk, valaki bolondnak néz, valaki haragszik ránk, sokféle reakció van, ezek mindig visszahatnak és erősítenek. Mi is a hitelességnek az alapja? Már úgy kis mondatokban ezt elmondtam, de most Ferenc pápától szeretnék idézni az Evangelii Gaudiumból, amikor is a Szentatya arról ír, hogy akik evangelizálnak, azoknak lélekben kell evangelizálni. És le is írja, hogy tulajdonképpen ez miből is áll. A lélekkel evangelizálók olyan evangelizációt jelentenek, akik imádkoznak és dolgoznak. Azt papoknak is írja II. János pápa, Benedek pápa is, itt Ferenc pápa is, hogy az imádságot és az Úrral való mély személyes szeretet kapcsolatot lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Most persze nem papoknak beszélek, de igazából ezen a részen ugyanaz a lényeg mindannyiunknak az életében, hogy ez lelkipásztori elsőbség. Ez papoknak mondja II. János pápa, ha egy pap elveszíti a Jézus Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolatát, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. És ez lehet számunkra a legnagyobb tragédia. Persze másképp élik meg, akik családban élnek, és nem cölibátusban, de gyakorlatilag mindenkinek ez az alap az életállapotnak megfelelően, hogy a Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolat, az lelkipásztori elsőbség, az identitásomnak az alapja, és az életem értelmének az alapja. És én ezt így élem meg, már ebből automatikusan az fakad, hogy másképp beszélek a gyerekeknek. Akkor is leszek csalódott, hideges, sok minden ember érzés ott lesz bennem, de mégis, mivel az identitásomról beszélek, olyanról, ami a lényegemet határozza meg, mégis másképp fogok megszólalni. Le is írja a Szent Atya, persze ezeket mi is ismerjük, ezeket az elemeket, hogy a hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és méretetlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos, közbenjáró, az igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. És hogy ebben röviden össze van foglalva, persze sokkal nagyobb téma ez, hogy ez az életemnek a lényege, az életem értelme Jézus Krisztus az evangélium, ez az identitásomnak az alapja, vagyis hogy ki vagyok én, amikor rákérdezek, és először saját magam, nem hogy más mit kérdez tőlem, saját magam rákérdezek, akkor ennek a fényében tudok rá válaszolni, és hogy az egyház lényegénél fogva közösség. És ez a közösség lényegénél fogva evangelizációs közösség. És hogy a közösségi kis közösségek 1998-ban, májusban volt a Szent Péter télen, pünköst hétfőn a lelkiségi mozgalmak első világtalálkozója. És ott mondta II. János Pál pápa, hogy az egyház a kis közösségben áll fenn, vagyis ebben marad meg. Tehát a kis közösségek, és most nem csak lelkiségi mozgalmak, bármilyen imádkozó csoport, szentírást olvasó, bármilyen úgymond stílusban lehet karizmatikus, rózsafűzér társulat, szentségimádás, ezek együtt is bármilyen formában, de ezek a kis közösségek éltetik tovább az egyházat, mert itt együtt imádkoznak, közben járnak, igét olvasnak, tehát minden lelkiség, ami a katolikus egyháznak fő jellemzője, és persze mindegyik együtt, akik ezt közösen gyakorolják, és így imádkoznak, eleve sokkal nagyobb ereje van ennek az imádságnak, meg a kihatásának is. Meg arról nem is beszélve, és persze ennek van ilyen technikai része is, de a súlyát határozza meg, hogy amikor például és mondom, hogy most milyen formában vagy, hányan vagyunk hitoktatók, egyetem vallásos emberek ott az iskolában, akik tényleg ezen a szinten hajlandók imádkozni, amikor összejövünk egy héten egyszer, szentségimánás, dicsőítés, közbenjárás, és akkor elkezdünk egymásért imádkozni, a mi hitünk erősödik, ezáltal a reményünk, az identitásunk, az életünk értelme, újra elmondom minden, és hogy ebből megyek ki tanítani, és ez már nem az elsődleges cél, de amikor azt látják a gyerekek is, vagy a felnőttek is, hogy ők összejönnek imádkozni, és látszik, hogy nekik ez nagyon fontos, meg úgy tiszta szívből ott vannak. És hogy utána ebből élet fakad, meg egymást erősítik is az imádság által. Vagyis amikor hitelességről van szó, mindig arra gondolunk, és úgy is fogalmazzuk meg, hogy nekem hitelesnek kell lennem. Nekem azt kell mutatnom, azt kell sugároznom. Mindig egyes szám első szemében fogalmazom meg, és hogy én vagyok a cselekvő, rajtam van a hangsúly. És hát kétségtelen, hogy nekem kell ezt tennem, azonban a hangsúlyt most át szeretném tenni, hogy Jézus Krisztus által, az ő szeretetéből leszek én szabad, leszek boldog, lesz bennem evangéliumi öröm, ebből az örömből tudok beszélni, ez ad erőt a nehézségekhez is, belőle beszélek, általa beszélek, ő hozza meg a gyümölcsöket is, ő hozza meg a változásokat is, és innentől kezdve rajtam keresztül megy az Istennek a szeretete, de ő a fővállalkozó, gyakorlatilag én az ő idézőjelben eszköze vagyok, hogy ez rajtam keresztül tudjon áramolni. Ferenc pápa azt is írja, a legjobb motiváció az evangélium hirdetése melletti döntéshez, hogy szeretettel szemléljük, elidőzünk, oldalon és szívvel olvassuk. Ha így közeledünk hozzá, szépsége elképeszt, és minden alkalommal magával ragad. Ezért sürgősen szert kell tennünk a szemlélődő lélekre, amely lehetővé teszi, hogy naponta felfedezzük, olyan kincs leleményesei vagyunk, amely emberibbé tesz, segít, hogy új életet éljünk. Nincs semmi jobb, amit átadhatnánk másoknak. És hogy úgy is felteszi a kérdést, hogy ha valakit nagyon szeretünk, akkor belőlünk fakad az, hogy arról, akit szeretünk, szeretnénk róla beszélni. Gondoljunk valaki, aki szerelmes, és hogy rá gondol, képét nézeket, olyan jó róla beszélni. Ha róla kérdezek, látszik, hogy nagyon szívesen beszél róla. De vannak sokszor idős nénikék is, vagy nagymamák is, mi nagymamám is így a vasútállomáson mentünk, mindegy, hogy kiül mellett, akkor is ő az unokám. És büszke vagyok rá, és azt végig kell nézni. És persze egymásnak is, hogy mert neki az fontos, és hogy ezért szívesen és örömmel beszél róla. És azt írja Ferenc pápa, hogy ilyen az evangéliumok a hirdetése is, hogy örömmel beszélek róla, mert számomra fontos, és nagyon szeretem őt. És ha innen kezelítjük meg az egész témát a hitelességben, hogy az az én legfontosabb vágyam, az én vágyam, most nincsenek gyerekek, senki nincs, most velük nem foglalkozok, az én vágyam, hogy az Úr örömében éljek, hogy a remény embere legyek, hogy az ő szeretetéből éljek, hogy ő benne, ő általa erő legyen bennem, hogy ő forrás legyen számomra, és itt jó értelemben, idézőjelben élvezni akarom az evangéliumot, az Istennek a jelenlétét, a szeretetét, meg az ő hatalmát, amikor róla beszélek. Ez az én igényem, az én legmégső, legbensőbb vágyam, és igazából a hitelességnél nem, hogy másnak mi a jó, nem onnan indulok ki, hanem, hogy nekem mi a jó, amit én már elértem, akkor tudok úgy beszélni róla, hogy neked is lehetséges, és hogy ezért én ennek tiszta szívből tudok örülni, ez nekem erőt ad, és meghívlak téged arra, hogy vagy szenvedsz rengeteget, mint most is szenvedsz saját magadtól, vagy hogy ezt komolyan veszed, és elkezded keresni az Urat. Lehet, hogy ez nem most lesz, majd később, vagy olyan krízis lesz az életedben, amikor ezzel elkezdél foglalkozni, de én ezt adom át, hogy lehetséges ezt megélni, én nagyon örülök neki, nagyon élvezem, elmondom nektek, és aki bújt, aki nem, átteszi, nem veszi, akkor is igazából így kínálom meg őket. És itt, ami nagyon nehéz, persze ez egy komoly munkát is jelent meg a hitben is, hogy az én örömöm az nem tőletek függ. Én az örömömet akarom megosztani, de az örömöm nem attól függ, hogy ti mit szóltok hozzá. Ez igazából a hitelességnek egy nagyon fontos, meg mély kihívása. Az örömöm az Úrban van, örömömet az Úrban keresd, majd teljesíti szíved vágyit, hogy Zsoltárban is imádkozzuk. Vagy Szent Pál apostol, örüljetek az Úrban szüntelő, újra csak azt mondom, örüljetek, ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Vagy a Nehemiás prófétam, örüljetek az Úrban, és ott is, hogy az Úrban való öröm legyen a ti erősségtek. Tehát az öröm, az Úrban való öröm az erőt is jelent. Megfordítva, a szomorúság, a hitetlenség, az elveszi még a jártány erőmet is időnként, mert annyira le tud húzni a szomorúság, meg a feszültség, meg az idegesség. Az öröm pedig erőt ad. És tulajdonképpen látszik, hogy itt nem csak hogy hitelesség, nem hitelesség, hanem itt személyes kapcsolat, az én legmélyebb vágyaim vannak az első helyen, a személyes Isten, az, hogy az örömömet semmi körülmények között nem adom. Ha összedől a világ is, az Úrban való örömet nem adom, mert nem eladó. A szabadságomat nem adom el, nem eladó. És az Úrban való szabadság. És ha ez a legfontosabb számomra, és ez nem önzést jelent, hanem hogy a gyökereken maradok, mint a rádisz, a gyökér, Jézus mondja János Evangélium 15. fejezetében, hogy a szőlőtől szőlőveszőről szóló hasonlatban, hogy a rádixon, a gyökéren maradni, a szőlőtől maradni, mert onnan kapok mindent. És akárki, akár mit mond, nem vagyok hajlandó a szőlőtőről leválni, mert akkor nekem rossz lesz, és igazából a lényegemet adom el. Tehát ez nem önzést jelent, hogy az én legmélyebb vágyaim, az én lelkéletem, az igényesség magammal szemben, az én keresésem, hanem ez a hitelességnek az alapja. Persze Jézus beszél arról, hogy az életünket adni. És az életet adni nem azt jelenti, hogy a saját életemre, a lényegemre nincs idő. Hanem az életet adni, úgy teszem fel a kérdés, hogy mit jelent a számomra, hogy én élek? Vagy csak vergődök itt az életnek a nagy zivatarában, mit jelent az, hogy élek, és én életet akarok adni. De az, hogy életet tudjak adni, először nekem kell élni. Én akarok élni, és itt nagybetűs élekkel, vagyis az Istenben élni, örülni, remélni, bízni, benne élni, és hogy mindenbe bele lehet halni gyakorlatilag, csak hogy mit adok tovább az én halálommal. Arról, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én az életemet adom, belekeseredtem én is, az Isten engem is elhagyott, titeket is meg fog verni, mert nem figyeltetek rám, bocsánat, csak így most sarkítok, de gyakorlatilag, hogy mi az, amit én továbbadok az életemmel. És ezért az alap, és azért mondom, hogy én vagyok az első helyen, az alap, hogy én élni akarok, az Úrban való élet, azért, hogy ebből az életből tudjak továbbadni másoknak, de a mások nem vevők erre, én az életnek a forrását nem adom fel. Az evangéliumi öröm nem eladó. És ha nézzük Jézusnak a példáját, akkor benne is láthatjuk, vagy rajta is láthatjuk azt, hogy amikor Jézus szeretett, sok mindent tett, csodákat tett, volt, aki otthagyta, nem bíztak benne, farizeusok vitatkoztak, sok minden volt, de elment, és utána az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Tehát mindig elment imádkozni, és mondhattuk volna azt is, hogy Jézusom, mi körülbelül 3 éved van, persze akkor nem tudták az emberek, és hogy Jézusom, ne imádkozzál, éjjel-nappal gyógyíts. Annyi jót tudná tenni, és ő nem csak kísérletezett, hogy valakit meggyógyítok, az meg volt gyógyulva. Tehát az ő biztosra ment, és hogy mégis ez volt számára a legfontosabb. Tehát ő is erre példát mutat, amikor arról van szó, hogy a szeretet parancsa, akkor megnézzük Jézusnak az életét, először az Atyához menni, vele lenni, vele megbeszélni mindent, ő mint forrás ott van az életében, ez az első és legfontosabb, és ez semmi és senki miatt nem adja fel, és ebből fakad minden küldetése, meg tud tenni nappal, amit tud. És ott is emberek volt, aki hitt, volt, aki nem hitt, ment tovább. Tehát ezzel nem úgy állt meg az, hogy jaj, ma szegény nem hisz, meg gazdag ifjúval mit csinálj, gyerekek, menjetek már utána, vagy én menjek utána, vagy nem idegesítette. Elmondta mindent, elmondta, tudott mindent, Jézus ment tovább. És látható, hogy ebben a szeretetben, amikor az Istenhez jobban ragaszkodok, akkor kialakul egy másik képességem, jól tudok elengedni. Vagyis olyan szituációkat, ahol nekem ott nem kell küzdenem, mert nincs értelme, az igazából csak egy játszma, vagy nem tudom, miről szól. De mindig arra engedek el, amikor papi lelkiséget is tanítottam, kispapunak is mindig mondtam, bármilyen nehézség van, hogy az ember azt érzi, hogy szakad össze sok minden munkától, mindig úgy kell elengedni, hogy a hívek felé. Nem azt jelenti, hogy cserben hagyni, hanem hogy nem a híveknek, az embernek az elvárásait, hanem mindig az Istenhez visszatérni. Amikor általa helyreálltam, akkor utána vissza a hívekhez, őket szolgálni, de mindig, amikor szakad valami az életünkben, mindig az Istenhez megyek, tehát úgy szakadjon, hogy az Istenhez ragaszkodom, és a többi szakadjon, utána majd visszatérek hozzá. Ez az evangéliumnak a logikája, és ha Jézustól tanulunk szeretni, akkor az ő élete is példakép számunkra, aki hiteles volt, hogy hogyan kell szeretni, meg hogy mi a lényeg. Ezért gyakorlatilag ennek az előadásnak a lényege, a hitelesének olyan megkülönböztetése, meg amit nagyon kiszeretnék hangsúlyozni, és úgy is, mint pap, aki már lassan 28 éve, hogy én is megszenvedtem azzal, hogy szeretnék sokat adni, és azt érzem, hogy elfáradok, de mintha másik oldal nem haladna. Én nekem a helyzetem romlik, de ők nem haladnak, és utána pedig akkor most pedig én mindent megtettem. És az alap helyzet, amit az ember persze elméletben is megtanul meg gyakorlatban, hogy az Istenhez mindig ragaszkodom, mindent megteszek, de ez a ragaszkodás az a fix pont az életemben, a többit meg amit tudok, meg az Isten tud rajtam keresztül, de hogy azt a pontot nem engedem el. És itt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apját, anyját, férjét, feleségét, családját, az nem méltó az Isten országára. Itt jelenti, hogy mindig az Isten az első, hozzáragaszkodom, de a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mivel hozzáragaszkodom, nagyon sok felesleges kört abba hagyok, nagyon sok aggodalmaskodást, torz szeretetet abba hagyok, és még jobban, szabadabban tudom őket szeretni, úgy, hogy közben bennem is a szabadság, az öröm és a békesség az nő. Tehát ez gyakorlatilag a hitelességnek az alapja, és hát Ferenc pápa írja, az evangelizáláshoz az első motiváció Jézus szeretete, amelyet megkaptunk. A tapasztalat, hogy ő üdvözített minket, arra késztett, hogy egyre jobban szeressük őt. De miféle szeretet az, amely nem érzi szükségét annak, hogy beszéljen a szeretet szeméről, hogy megmutassa, hogy megismertesse. Ha nem érezzük közelségének heves vágyát, meg kell állnunk imádságunkban. Kérjük, térjen vissza, hogy magával ragadjon minket. Szükségünk van arra, hogy minden áldott nap könyörögjünk, kérjük kegyelmét, hogy megnyissa hideg szívünket, és felkavarja langyos és felületes életünket. Nyitott szívvel állva előtte, hagyva, hogy szemléljen minket, fel fogjuk ismerni azt a szerető tekintetet, amelyet Natánál fedezett fel azon a napon, amikor Jézus találkozott vele, és azt mondta neki, láttalak a fügefa alatt. Folytatja tovább a Szentlélek ezeket a nagyon mély gondolatokat, de gyakorlatilag ez a lényeg. És a hitelességben benne vagy időnként kemény a szívem, időnként langyos, időnként felborul az értékrendem, már olyan értelemben, hogy sok minden felszínes dolgot csinálok, a lényegre meg úgy érzem, hogy nincs időm, és hogy mindig visszatérni a gyökerekhez. Emberek vagyunk, ez felborulhat, de hosszú távon ne boruljon fel, vagy ha érzem, hogy valami baj van, akkor nem azt mondom, hogy az Istenben csalódtam, hanem én elszakadtam a gyökerektől, mint szőlő vesző, elszakadtam a tőtől, és eljátszottam 2 hónapig, hogy én vagyok a banánfa, és nem visszamegyek a szőlőtőre, mert ott fogok gyümölcsöt hozni, és ez az alázatosság, és az Úrban hozok majd gyümölcsöt. Hát ezt szeretném átadni, ezeket a gondolatokat, hogy hogyan is éljünk. És még egy idézet, ami Kalkuttai Teréz anyától való, itt zárásként, Teréz anya az ima életről beszél, azt mondja, aggódom, hogy néhányotoknak még nem volt igazi találkozása Jézussal 4 szem közt. Csak te és Jézus. Lehet, hogy elidézünk a kápolnában, de láttad-e már lelki szemeiddel, amint szeretettel rád néz? Valóban ismered az élő Jézust, nem könyvekből, hanem mert vele voltál a szívedben. Hallottad-e már a szeretetteljes szavakat, amelyeket hozzád intéz. Kérd a kegyelmet, ő arra vágyik, hogy megadhassa. Hát ez a hitelességnek az alapja, és az is hozzátartozik, hogy még ezt nem tapasztaltam meg, de tudom, hogy ez a lényeg, és imádkozom érte, és ezt akár el is mondom másoknak. De gyakorlatilag ez a szíve az egész életünknek, nem meg kell játszani magunkat, mint hogy valaki azt gondolja, hogy Jézus sok mindent ígért, de nem adta meg, és én a mundér becsületét megvédem. Jézus nem működik, de én azt hazudom, mintha Jézus jó lenne, és egy idős teológiai tanár mondta, hogy a szűzanya nem szorul rá arra, hogy hazudjunk a nevében. Így Jézus Krisztus sem szorul rá arra, hogy hazudjunk az ő nevében, hanem bízunk abban, ahogyan ő működik bennünk, és akár ott van Ábrahámnak a példája is, aki az Úr ígérte, hogy gyermek születik, pár idősek, a felesége meddő, és Ábrahám pedig azt gondolta, hogy akkor ő ezt úgy külön úton intézi, és a szolgáló leánytól született gyermek, és itt benne van egy emberi lelkület, ami a hiteltelenségnek is az alapja. Az Isten ígért valamit, nem fogja megadni, ezért házilag én megoldom. És gyerek van, minden van, azt mondom, hogy tőle született, hogy valamit mondok, és majd én az Istent fedezek, mert ő ígérget minden, de igazából nekem kell itt állni a sarat, még én felelek az egyháznak a becsületét, és ezért elkezdek hazudni az Isten nevében, hogy le ne járassa saját magát. Milyen furcsán hangzik így, ez így kimondva, és nem ez kell, hanem hozzá mindig közelebb kerülni. Ez az én életemnek az öröme, ez az első és legfontosabb pont. Az én életem öröme, és logikailag ebből következik, hogy ezt akarom másokkal is megosztani.
Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitász percek.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél a jó cselekedetekről.
Jó karitászosok között lenni. Több okból kifolyólag, mert mi a világon egy óriási nagy család vagyunk, a másik olyan vagyunk, mint egy puzzle kirakó játék, hogyha ti nem lennétek benne, az egyháznak és a karitásznak nem lenne olyan szép a képe, nélkületek hiányos lenne. Én hálát adok a Jóistennek, értetek, ezért a 30 esztendőért, és nagyon köszönöm, hogy vagytok nekünk, az egyház nevében is köszönöm. Személyesen én úgy látom, hogy a Kazincbarcikai Karitás csoportnak a jelentősége több, mint talán máshol. Azt hiszem, a városunknak a történelmi múltját ismerjük, rendszerváltás után szabadulnak el azok a szelepek, amik az evangéliumnak a hirdetését megengedik. És tudjátok, a gondviselés az nagyon jól csinálja a dolgát, hát nem kell őt dicsérni, de nem véletlenül szólított meg titeket. Itt ebben a városban lakó emberek, akik elkezdtek húzódni az Istenhez, ismerkednek a jézusi tanítással, ne csak egy szöveget halljanak az atyáktól. Az egyház ne csak, bocsánat, egy papolás legyen, amit szoktak ránk mondani, hát az atya beszél, papol. Hanem lássuk a savaborsát. És ez nem más, mint a karitatív szeretet. Az, amit készpénzre váltunk az evangéliumból. Ezért volt nagyon fontos az, hogy itt megalakuljon a plébániai karitás csoport, és ti teszitek a jót, és sok embernek megmutatjátok, hogy mit jelent az evangélium. Egy nagyon nehéz feladatot adtatok nekem, irgalmasság cselekedetei napjainkban a karitász életében, és ha arra gondoltok, hogy én most gyakorlati dolgot fogok nektek elmondani, akkor óriási tévedésben van mindenki, mert azt mondtam, hogy akkor tényleg nézzük, egy kicsit ilyen sebészi mélységre menjünk le, hogy mögöttetek van 30 esztendő. A gyakorlati problémákat, dolgokat nem kell elmondani, hogy mikkel találkozunk a karitászban. Arra van szükségünk, hogy a munka, amit végeztünk, megvalósuljon és fontos legyen. A lényegét kell nekünk meglátni. Mi a legnehezebb? Mi a legnehezebb számunkra az irgalmasság cselekedeteiben? Milyen nagy kihívásaink vannak? Látjuk magunk körül a világot. Egy kicsit kiabálós lett, egy kicsit agresszív, és meg sorolhatnánk különböző jelzőket. Én egy dolgot hiányolok a mai világunkból. Megvan, csak nem annyira látszik, nem annyira hangos. A lélek. A lélek. Az ember nem csak test, hanem lélek is. És tudjátok, Pünkösd ezt sugallja nekünk. Ez az üzenete a Szentlélek eljövetelének minden ünnepe, minden esztendőben, hogy bár ti emberek a testi dolgokat, a tárgyakat, a fizikai valóságot tartjátok a legfontosabbnak, de az elmúlik, a tested is, meg mindened. Egyetlen egy dolog marad meg, a lélek. Vegyétek észre ezt egymásban. A Biblia első sorai, ha megnézitek, így kezdődnek, hogy a nagy sötétség fölött Isten lelke lebegett. A másik. Volt, aki egyszer megkérdezte tőlem, hogy hát maga atya magyarázta nekem röviden érthetően, hogy miért fontos nekünk az Istennel foglalkozni. És én azt mondtam, hogy azért, mert van egy alapvető kapcsolatunk az Istennel. Ez pedig nem más, mint az, hogy amikor az életünk megfogant édesanyánknak a testébe, szüleinknek az akaratából, az ő két sejtjük egyesült, és ebből indult el a biológiai életünk. Nem ezt tetszik érteni? Persze, hát ez így van. És mondom, fölteszek egy kérdést. Honnét lett a lelkünk? Azt mondja, ezzel még nem gondolkoztam. Mondom, pedig nem ártana. Nem az édesanyánktól, nem az édesapántól, segítek. Honnét van a lelkünk? És Szent Ágoston megerősített ebben, amin úton jártam, hogy nehogy rosszat tanítsak, ő is ezt mondja, az Istentől jött. A lélek a lelkünk az Istentől jön, egyesül a testünkkel, amit úgy nevezünk, hogy földi élet, ez egy zarándokút. Ez az út tart egészen addig, amíg a testünk, a sejtjeink valamilyen okból, néha túl korán, néha már az ember szinte alig várja, hogy már idősként, hogy már sokat éltem, már mennék. A testünk azt mondja, hogy én már nem bírom tovább ezt az utat. És megáll. És ekkor a lelk nincs vége semminek, és ekkor a sejtjeink végzik a maguk dolgát, elkezdenek szépen elporladni, szétbomlani, eltemetjük a testet, a lelkünk abban a pillanatban, amikor a test megáll, megy föl ahhoz az Istenhez, akitől jött. Mi maradt meg? És mi a legfontosabb? A lélek. Ezen az Istentől. Erre szeretném most felhívni a figyelmeteket a Karitászban. Diognétoszhoz írt ősegyházi levél a 3. századból, nagyon jó írás, nem ismerjük a szerzőjét, nem tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet. Diognétosznak írja valaki, el akar benne sok mindent magyarázni a kereszténységről. Például ilyeneket mondja, a keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, sem faji szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Ugyanolyanok vagyunk. Itt élünk a világban. Ugyanazok az örömeink, ugyanazok a gondjaink. Aztán sehol sincsenek olyan városok, amelyben mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Ugyanúgy élünk családban. Ugyanazok a kihívásaink. A harmadik nagyon fontos, hogy nem gondoskodás és bölcseskedés révén jöttek le a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatási által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Na ebbe különbözünk. Nekünk van egy evangéliumunk, mindennek van, csak mi odafigyelünk rá. Jobban, mint talán a többiek. És ami a biztató, ilyen gyönyörűen fogalmaz az író, hogy egészen egyszerű, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Tudjál róla, ezt leírták rólunk a 3. században, és ez ma is érvényes, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. Ez nagyon fontos feladatunk, drága testvérek. A lélek. Ezt kell meglátni. A karitász és a segítség először is nagyon egyszerűnek tűnik, aztán mennél jobban teszed a dolgodat, mennél mélyebbre mész, rájössz, hogy itt borzasztó nagy nehézségekkel találkozunk, hogyan oldjuk meg. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ti adjatok nekik enni. Amikor ott van 15 ezer ember, hallgatja a tanítását, és hát már szólnak a tanítványok, hogy Uram, esteledik küldőket haza, vegyenek maguknak élelmiszert, ti adjatok nekik enni. Hát szegények majdnem infarktust kaptak. Most képzeld el, ha most hallanánk egy égi hangot, és azt mondaná nekünk egy angyal, hogy azt üzeni ma Kazincz Balcikára nektek ezen az ünnepen, a gondviselés, hogy ti adjatok enni mindenkinek Kazincz Balcikán. Mondanánk, hogy hú. Pedig van pékség, de hát ugye azért ehhez logisztika kell. Régen az se volt. A másik nagyon fontos gondolat, amit Árpádházi Szent Erzsébet oszt meg velünk, ez volt az ő eszenciája. Miért csinálta Erzsébet azt, amit tett? Hosszú-hosszú tanulmányokat lehet írni. Az életrajza gyönyörű, tele van olyan elemekkel, ahol az embernek a szíve elfacsarodik. A másik, hogy nézzük, hogy ez a fiatal nő 24 évet élt. 24. És elég volt neki, hogy megértse az evangéliumot. Mi is éltünk 24-et, talán többször is. És még nem megy úgy. Így fogalmazta meg, amikor megkérdezték, hogy miért teszed, amit teszel, tegyétek boldoggá az embereket. Pont. Ennyi. Tegyétek boldoggá az embereket. Nem azt mondta, hogy lakassátok őket jól. Tegyétek boldoggá. Miért? Mert az Isten egy ilyen életre teremtett minket. Boldog életre. És ott van Szent Pál apostolnak a felszólítása, amit viszont egy kicsit olyan, mintha a gumicsizmát föltennénk az asztalra, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, írja a tesszaloniki híveknek. Hogy tudjuk ezt a hármat összekapcsolni? Szoktam az Úr Jézussal beszélgetni, hát mindannyian ezt csináljuk, de néha vannak ilyen panaszaim. El szoktam neki mondani, hogy tudod, az amit csinálsz velünk, hogy elmondod, hogy amit valakivel tettetek a legkisebbek közül egyel, azt velem tettétek, amit nem tettétek meg, azt velem nem tettétek meg. És szoktam neki mondani, hogy manapság nagyon jól el tudsz bújni. Nehéz, és egyre nehezebb felismerni téged. Akkor, amikor megjelensz és kérsz valamit, próbálkozok mindig azzal, hogy hol van benne Jézus. Valami jel. Mert kiabál, agresszív, és sorolhatnám, ezzel már azt hiszem, ti is mindannyian találkoztatok. Na ebbe lásd meg az Urat, szoktam mondani, jó, mélyre elbújtál. És ott van benne, akkor is, azt üzeni. És most jön az, amit mondtam nektek, hogy ez a legnagyobb feladatunk a Karitászban, átlátni a szürke dolgokon, amiket a szemünk lát, és meglátni a másikban a lelket. Ne a testét nézd, a lelkét. A legkiszolgáltatottabb a hajléktalanok. Elég sokat foglalkoztam velük, amikor krízis melegedünk még lehetett, 30 napig együtt laktam velük, és akkor megismertem a hajléktalan életnek a dolgait, meg is tanítottak arra, ha én most utcára kerülnék, vígan meg tudnék élni, mert megtanítottak, hogy atya, hogyha találsz a kukába valamit, hogy kell megkóstolni, hogy ne hajj meg tőle. Tehát ennek megvan a tudománya. Nagyon hálásak voltak mindenért. Elmondták, hogy nagyon köszönjük atya a befogadást, a meleg ételt, kipihentük magunkat, sok filmet megnéztünk, volt szentmisénk, ahova nem volt kötelező jönni. Ők minisztráltak, felolvastak. Nem mondtam, hogy mindenki jöjjön, de eljöttek. Külön mise hajléktalanoknak. És azt mondták, hogy atya, minden jó volt, a ruha is, meg az étel, meg minden, de elmondjam, hogy mi volt a legjobb, mondta az egyik, már nem él szegény. Halljuk. Újra itt embernek érezhettem magam. Kinn az utcán mindenki, mint a leprást kerül. Mert látják rajtam, hogy én hajléktalan vagyok. Hátamon a hátizsák, viszem benne összes vagyonomat, az egzisztenciámat. Megyek, és mindenki kerül át, megy a másik oldalra, igyekszik gyorsan ellépni. A jobbak gyorsan zsebben nyúlnak, adnak egy kis pénzt, hogy le vagy rázva. Azt mondja, itt újra embernek érezhettem magam. Mi a lényegünk? Az, ami az Istentől jön. A lélek. Ezt kell meglátnunk a másikban. Hát, hogy hogyan tesszük a munkánkat, 2025 évi Karitász munka az Egri Főegyház megyében, megtett a Karitász csoportjainknak a közössége, az Országos Karitász Központ, és benne a 62 plébániai Karitász csoport, tehát mindannyiunknak a közös munkája, annak a gyümölcse az, hogy 147.745 rászorulóval kerültünk kapcsolatba, és 196.795.219 forint értékben segítettünk. Ez az összes, mert összetettük mind, amink van. És egyre jobbak vagyunk a számoknak a tükrében. Ezek jók, biztató eredmények. De én arra figyelmeztetek titeket, és abba kapaszkodjunk bele, hogy most próbáljunk arra figyelni, hogy az emberekbe próbáljuk meglátni a lelket. Ne amit kívülről mutat magából, mert az a Krisztusé, az az Istené. Isten országát kell nekünk építeni. Jézus azért jött, hogy ezt meghirdesse. Ezt tesszük. És Isten országáról elmondja az Úr, hogy nem itt van, vagy ott van, hanem köztetek van, bennetek van, bennem is. Néha az a kísértésünk, hogy azt várjuk, hogy majd a többiek építik, aztán majd elmegyek bele én is, nem. Együtt építjük. Isten országát építitek itt Kazincbarcikán, meg a környező településeken, ahol segítetek, azzal, hogy él a Karitász. Azzal, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük a jót. Figyelmeztetés számunkra, hogy legyetek tehát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Ez nagyon sokszor jusson eszünkbe. Hogy amikor jönnek hozzánk irgalomért, hogy segíts rajtam, jusson eszembe, hogy én mennyit koldulok az Istennél. Bűneimmel, gyarlóságaimmal, és ő nem válogat. Akkor én se válogassak. Legyetek hát irgalmasok, mint atyátok is irgalmas. Erről szólt az irgalmasság éve. És ezt gyönyörű könyörgés az egyik évközi vasárnapon, hogy kell tenni? Istenünk, a te kegyelmed ajándék, hogy híveid egy akarattal követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzuk arra, amit ígérsz. Miért? Mert a világ változandóságai közepette is tudjunk szívből ragaszkodni hozzád, akiben megtaláljuk az igazi örömünket. Változik körülöttünk a világ. És nem mindig úgy, hogy annak tudunk örülni. Valamikor látunk jó dolgokat, valamikor tapasztalunk nehézségeket, de akkor is ott nekünk élni kell, és nekünk ezt az evangéliumot kell megpróbálni apró pizza váltani minden körülmények között. Mi a munkánk? Kitört ez a szerencsétlen orosz-ukrán háború, és 2022-ben 3.-9-én Barabásra, a Caritas bázisra látogatott Mihály Cserny bíboros atya, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának a prefektusa. Ferenc pápa elküldte, hogy megy nézzét, hogy a háborúban mit csinálnak az egyház. Jól teszik a dolgukat, vagy nem? Valahogy úgy egymás mellé sodrottunk. Délelőtt ott volt nagyon sok püspökatya, politikusok, protokoll, messziről tudtam róla képeket készíteni. Délután lett volna számára, hát ugye ő a Vatikánnak az egyik küldötte, protokollális vacsora lett volna, és hát a sofőrjének és a tolmácsának azt mondta, hogy lemondtam a vacsorát, mert dolgunk van. Hová megyünk, bíboros úr? Megyünk vissza Barabásra, mert nem tudtam beszélni a karitászosokkal, és nem tudtam beszélni a menekültekkel sem. Visszajött, beült, és ki volt téve a menekülteknek, állandóan ott volt 0-24 órában egy megterített asztal, onnit kiszolgáltak magukat, töltött magának, amire beértem, töltött magának teát, mert szép csendbe besúrant, ette a szendvicset, megvacsorázott, ez volt a protokoll vacsora, és utána beszélgettünk, illetve ő kérdezett egy 20 percig. És mondtam a végén neki, hogy bíboros úr, a végén szabad-e nekem is két kérdést föltenni? Parancsolj! Hogy tetszik látni, milyen a munkánk? Jó, meg fogom mondani a Szentatyának, jól teszitek a dolgotokat, ezt miből tetszett levonni? Nincs káosz. Itt nincsenek síró emberek, itt mindenki mosolyog. Látom, hogy ti is mosolyogtok, itt nem katonák vigyáznak az emberekre. Jól teszitek a dolgotokat. És mi a második kérdés? Mit üzen nekünk a Szentatya? Ferenc pápa azt üzeni nektek, mondja minden gondolkodás nélkül, amit tesztek, az most az evangélium. Ez az üzenet, testvérek. Amit teszünk ma, az az evangélium. Ezt látják az emberek az egyházból, amit mi teszünk a Caritasban. Ugye a motivációs anyagunkat Jézus adta az utolsó ítéletről, amikor azt mondta, hogy ki jut be a mennyek országába és ki nem, hogy éhes voltam, ennem adtatok, ruhátlan voltam, beteg voltam, vándor voltam, rab voltam, és te mit tettél ekkor, amit a legkisebbekkel tettetek, velem tettétek, ha velük nem tettétek meg, akkor velem nem tettétek meg, mondja az Úr. És erre nekünk a kérdés, hogy miért pont ezeket kérdezi meg az Úr Jézus? Az irgalmasságnak a testi dolgait. Azért, mert ezeket megvalósítani a legnehezebb. Bennünk van azért egy kis önzés, ítélkezés, előítélet, és sorolhatnám tovább. És tudjátok, ezt az Úr Jézus azért mondta, mert az Isten a világot jónak teremtette, pont. Az ember teremtette bele azt, ami nem jó. A szegénységet, a nélkülözést, a könnyet, a kirekesztettséget, a társadalmi rétegződést és megbélyegződést. Tegyétek újra jóvá a világot. Ez a feladata Krisztus közösségének. Tegyük újra jóvá a világot. És ez nem szélmalom harc. Egyszer megkérdezte tőlem egy újságíró, épp a Borsodi Árvíznél voltunk, hogy ha lenne az atyának három kívánsága, mit kérne? Mondtam, nekem egy elég. Hát mi lenne az? Mondhatom? Igen. Tényleg? Tudja? Persze. Az, hogy legyek munkanélküli. Még egyszer? Na, hogy legyek munkanélküli. Ez miért jó önnek? Na, gondolkozzon el rajta. Egy karitatív szervezetnek a vezetője munkanélkül. Ez mit jelent? Ja, tényleg, nincsenek rászoruló emberek. Na, hát mondom, ön is érti a lényeget. Az első pünkösd után elindul az egyház, és két fontos dolog kezdődik el, az evangelizáció és a diakónia, és az ige hirdetés és a szeretet szolgált, és mind a kettőn ugyanolyan fontos hangsúly van, és ezért mondjuk azt, hogy a szeretet szolgálatot mi úgy tudjuk jól tenni, ha azt az egyház nevében és az evangélium szellemében tesszük. Az egyház nevében, amikor rajtad van a piros karitászos ruha, és te segítesz, akkor te a gondviselést képviseled, az egyház nevébe teszel. Te nem Takács József vagy Kovács Piroska, hanem te a Caritas vagy, a gondviselés. Ez jelenti az egyház neve. Ha jól tetted, amit teszel, akkor a jó Isten fogod dicsérni, meg általad is, az Isten dicsérik, ha valamit rosszul tettél, akkor az egyházat fogják szidni, meg a Jóistenre gondolom, na, így segítettél, Uram, 3 napja imádkozok, és akkor küldesz nekem egy ilyen valakit. De ha olyat küldött, aki segített, Uram, köszönöm, meghallgattam, megkaptam. És az evangélium szellemében az pedig azt jelenti, hogy úgy, mint ahogy az Úr Jézus tenni, ezt így képzeld el, ott van egy rászoruló áll előtted, képzeld el, mondjuk ott áll melletted úgy az Úr Jézus, hogy csak te látod, meg ő lát titeket, de senki más nem látja. Most ő mit csinálna? Amit én teszek, arra hogy reagál? Bólogat, hogy összehúzza a szemöldökét, vagy krákok, hogy ez nem biztos, hogy jó volt. Sokszor talán halljuk ezt. Ez egy kihívás számunkra. Az egyház nevében és az evangélium szellemében.
Kedves hallgatóink, Árvai Ferenc atyát, az Egri főegyházmegyei karitász igazgatóját hallották.
Hozzád futok, élő vízre szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélem, egyre jobban dicsérlek, ajkam beszéli a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom, jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Szomjazom, közelséged, ó, mi jó innéken. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást!